Kedves testvérem, Isten hirtelen hogy köszönjek Isten hozott mindannyiunkat, és kérjük az ő áldását erre, ami együttlétünkre, Isten tiszteletünkre és igen hallgatásunkra. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő nagy nevének legyen dicsére, dicsőség most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. A mai estünket is a szokott énekünkhez fogjuk kezdeni, amit az ima héten tanultunk és minden este elénekeltünk. Nézd meg az évszakokat, ezt az éneket fogjuk közösen énekelni. Utána zsoltárolvasás, imádság, majd az énekkarnak a szolgálata következik, majd Dani Miklós igehirdetésére készülünk, és Isten hozta a lelkész testvéreimet is ezen az esti alkalmon közöttünk. Egyetértésben élnek. Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér a köntösek gallérjára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére, csak oda küld az Úr áldást és életed mindenkor. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, ugye most és mindenkor. Amen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk a lehetőségért, hogy együtt lehetünk, és nem vezet bennünket más cél, csak az, hogy halljuk a Te igédet, mert hisszük és valljuk, hogy a te igéden keresztül, szent lelked által egységet kovácsolt, egységet építesz közöttünk. Nem vágyunk más egységre, csak a te benned való egységre. Így kérünk, hogy áld meg együttlétünket. Add a te igéd világosságát és szent lelked erejét a mi életünkbe. Hogy lássuk mindazt, ami elválaszt te tőled és embertársainktól. Hogy felfedje mindazt a te igéd világossága mi életünkben, ami bennünk levő sötétség, ami meggátolja az örömöt, az áldást a mi életünkben és közösségeink életében. Ad élő igédet, adj nekünk befogadó, elfogadó szívet. Áldunk és magasztalunk téged, hogy nem mondtál el rólunk, van szabad hozzánk. Áldunk és magasztalunk téged, hogy nem hagysz bennünket igen nélkül. Így jöjj most közénk, légy közöttünk a te élő igéddel, ad igéd világosságát és szent lelked erejét. Amen. Hallgassuk meg az énekkarnak a szolgálatát.
Kedves testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és könyörögjünk az Úrhoz. Áldunk és magasztalunk téged, menny királya, örök és hatalmas Isten, és köszönjük neked azt, hogy bennünket porszem embereket magad elé engedsz. Köszönjük, hogy nem érdemünk szerint bántál a mai napon sem velünk, és elkészítetted ezt az alkalmat. Kérünk, igéd és lelked által, légy itt közöttünk, szólj mi velünk, érintsd meg a mi szívünket, hogy egyikünk se menjen el úgy, ahogy ide érkeztünk. Te látod, kinek van szüksége erőre, erősítsd meg. Látod, kinek van szüksége vigasztalásra, te vigasztald meg, Urunk. És mindannyiunkat, a nekünk szükséges szerint, tölts be. Kérünk, így legyél közöttünk. Amen. Kedves testvérek, Királyok első könyvéből, a 19. részből olvasom Isten igéjét. Királyok első könyvének 19. részéből az első 10 verset olvasom. És Akháb elbeszélte Jézabelnek mindazokat, amelyeket Illés cselekedett, és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a prófétákat fegyverrel. És követet küldött Jézabel Illéshez ezt mondván: ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segéljenek, ha holnap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedtél azoknak életekkel mindegyig. Amit mikor megértett, felkelvén elment, vigyázván az ő életére. És ment Beersebába, amely Júdában volt, és ott hagyta az ő szolgáját. Ő pedig elment a pusztába, egy napi járóföldre, és elmenvén leült egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és ezt mondta: elég, most, ó Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküdt és aludt a fenyőfa alatt, és íme egy angyal illette őt, és ezt mondta neki: kelj fel, egyél. És mikor körülnézett, íme fejénél volt egy szén között sült pogácsa és egy pohár víz, és evett és ivott, és ismét lefeküdt. És az úr angyala eljött másodszor is, és megillette őt, és ezt mondta: kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és ment annak az ételnek erejével 40 nap és 40 éjjel egészen Isten hegyéig, a Hórebig. És bement ott egy barlangba, és ott aludt. És íme az úrnak beszéde így szólt ő hozzá: mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig ezt mondta: nagy búsulásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Illés neve azt jelenti: az Úr az Isten, illetve egy másik fordításban: erősségem az Úr. Ő Krisztus előtti 9. században, egy olyan korban élt és munkálkodott, amikor talán ő is elmondhatta volna Radnótinak a vers idézetét, hogy oly korban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjjel ölt, nem csak parancsra. Egy iszonyatos kor volt, úgy jelzi ezt a Biblia számunkra, hogy az ő édesapja Omri minden addigi királynál gonoszabb volt. És amikor Akhábról van szó, aki Illés idejében volt a király, akkor róla pedig azt mondja, hogy ő még rajta is túltett. Valami iszonyatos kor lehetett. Amikor egy erőskezű király uralkodik, politikailag erőskezű, de erkölcsileg, vallásilag teljesen tönkre megy az ország. Azt is tudjuk, hogy egy pogány feleséget vett magának, Jézabelt, aki igyekezett az Izraelben meglévő egy Isten hitet teljesen lerombolni, semmissé tenni, és helyette a Baál kultuszt bevezetni. Ez nagyon-nagyon nagy mértékben sikerült, mert az emberek hajlottak, az ember mindig hajlik a könnyebb irányba, és a könnyebb irány általában a rosszabb irány. Talán mai korunkhoz hasonlóan ott is úgy gondolkodtak sokan, az alsóbrendű emberek közül is, hogyha a király megteheti, akkor mi miért ne? Ha a nép vezetője megteheti, akkor mi miért ne? És folyamatos erkölcsi hanyatlás volt az országban, és egyre terjedt a Bál, illetve az Asera kultusz. Ebben a környezetben van tehát ott Illés, és mégis azt kell lássuk, hogy egy ilyen nagyon-nagyon nehéz helyzetben nagyon sokszor őt egyedül használja fel Isten arra, hogy határozottan felmutassa azt, hogy ki az igazi Isten. Ugye óriási csodákat tesz Illésen keresztül, amikor látjuk azt, hogy Illés szavára több mint 3 esztendeig nem esik eső, és harmad sincs. És ez idő alatt Isten táplálja Illést, ott a Kerit patakánál, hollókon keresztül. Isten csodálatos módon élteti az ő szolgáját. Aztán láthatjuk a sareptai özvegy történetét is, amikor egy pogány asszonyt használ fel Isten arra, hogy nála is bemutassa, és az ő környezetébe is megmutassa, hogy ki az egyedüli igaz Isten. Először nagyon fél ez az asszony, hogy mi is történik, mert ugye Illés azt mondja, hogy add nekem azt, ami neked már csak éppen megmaradt, és az élethez is kevés, a meghaláshoz elegendő csupán, de azt is add nekem. És mivel felismeri, hogy valóban Isten embere, Illés ezért megteszi, és megtapasztalja a csodát, hogy valóban korsóbeli olaj nem fogy el, a végbeli liszt nem fogy el, sőt, amikor a gyermeke meghal, akkor Illésen keresztül az Úr feltámasztja és visszaadja neki. Óriási csodákat mutat Isten Illésen keresztül, de nem Illést akarja ezzel naggyá tenni, hanem rajta keresztül önmagát mutatja föl, hogy ő az egyedüli igaz Isten. Aztán elérkezünk ahhoz a történethez is, amit úgy ismerünk, hogy a Kármelhegyi istenítélet. Ezt nagyon jól ismerik már a kicsik is a hittanórákról, amikor ugye áldozat bemutatásra hívja egy személybe maga Illés 450 bálpapot, és azt mondja, hogy most dőljön már el végre, hogy ki is az igaz Isten. Lássátok meg ti is, és lássa meg az egész nép. És a történet végén látjuk, hogy ki az igaz Isten. Választ ad Isten, és megmutatja magát. És a nép, ugye Illés felszólítására, és meddig sántikáltok két felé, most jó irányba dönt, és dönt az Úr mellett. És leölik a bálpapokat. Hát ennek viszont az a következménye, hogy Jezabel, aki a bálkultuszt magával hozta ebbe az országba, nép közé, rögtön halálos ítéletet hirdett Illés fölött, így aztán menekülnie kell. Az is nagyon érdekes, hogy ugye legyőzte Illés a bálpapokat, látszik, hogy az ő isteneik semmik, és mégis most megretten Illés, és menekül. Nem Isten szavára menekül. Itt az emberi félelem látszik rajta, és menekül. Nagyon-nagyon eltölti az egyedüllét érzése. Ő harcolt, az Úrért harcolt. Ő azt a tisztaságot akarta továbbra is ebben az országban, amit Isten adott neki, hogy egyedül csak benne bízzanak, ráhagyatkozzanak mindenben. És most látja azt, hogy úgy elfáradtam, egyedül maradtam, és nehéz nekem. Egy verset találtam, ami ezt olyan szépen kifejezi, Olá Lajosnénak a verse, ami így hangzik, ez a címe, Megfáradt lelkész imája. Uram, az élet viharverése, e kétlen földek frissen törése, mit vidáman járt két fürge lábon, most elfárasztott. Térdre roskadok, s kezedbe hajtva izzadt homlokom, megfáradt szolgád, így imádkozom. Bocsásd meg nékem, hogy elfáradok, hogy néha én is csak ember vagyok, s nem repít tüzes lélek szekér, bár ezer lélek sírva enni kér. te tudod, rég nem volt langyos eső, utam göröngye kemény, mint a kő, sebzi a lábam, vérezi szívem, tikkasztja ajkam, és fáj, fáj minden. Fáj a kopárság, gyümölcstelenség, fáj a lankadó élettelenség, az önelégültség mocsarában jól lakottan terpeszkedő nyájam. Ég a seb, mint az eredménytelenség kőfalától visszaverve szerzék. Ég és fáj a szívem. Nem is olyan régen ezt tettem ki hídnak lelkek közti űrben. Hadd kopjon, hadd vesszen, ha ezen az áron lelkek földi és égi kapcsát megtalálom. Szivárvány hídamon durván áttiportak, minden fölépített reményt leromboltak. Hova mosolyt küldtem, csak megvetést kaptam. Tövissel szúrt, kinek szeretetet adtam. Bizalom helyébe hátam mögött gúny lett. Csak te láttad, más nem, hogy a szívem vérzett. Bocsáss meg hát, hogyha elfárasztott utam, hisz én is csak porból vagyok, uram. Ma szívkönnyem mind kisírtam tenyeredbe, mint megörült, megürült korsót, végy újból kezedbe. Hadd folyjon, áradjon tovább az üzenet, patakká, folyammá dagadva, mely feled szívem elankadó, de érted égő szív, lelki földek között legyen újból híd. Jakab apostol illést, mint a kitartóan imádkozók példaképét adja elénk. És hogyha bibliai történeteket nézzük, akkor látunk olyan embereket, akik szintén egyedül maradtak, és mégis talán egy kicsit másképpen viszonyultak ehhez az egyedüllét, úgynevezett egyedülléthez, mint ebben a helyzetben illés. Noé, aki egyedül maradt, igaz. De rajta, vagy általa, az ő családján keresztül fennmaradhatott az emberiség. Így lehetünk mi is. Vagy Ábrahám, aki szinte alkudozva imádkozik Isten előtt, és kéri, hogy ha van igaz abban a városban, a két bűnös városban, akkor hadd meneküljenek meg. Tudjuk a történetben, hogy sajnos nem volt csak Lót és a családja, sőt még a felesége ott is visszatekintett. Aztán Mózes, amikor lejön a törvénytáblákkal, és azt látja, hogy a nép elpártolt Istentől, aranyborjút készített. És akkor egyedül odaáll az Úr elé, és azt mondja, hogy ezt a népet megérdemelné ez a nép, hogy elpusztítsd. De engem pusztíts el, Uram. Egyedül maga áll oda az Úr elé. Vagy Jósiás király, ma akik az örökös föld Isten tiszteleten lehettünk, ott is hallhattuk, hogy egyedül az ő hitéért, az ő Istenbe vetett bizalmáért megtartotta Isten az egész népet. Mert bizony, amikor a körülményekre tekintünk, és mert emberek vagyunk, akkor a körülményekre tekintünk, akkor el lehet lankadni, el lehet csüggedni, el lehet fáradni, fel lehet adni mindent, reményt lehet veszíteni, de ez bizony nem vezet sehova. És ez leginkább akkor érződik így, amikor szinte az Úrnak is kicsit hátat fordítunk. Már nem, talán még az értelmünkkel, meg a szánkkal is mondjuk, hogy én bízom benned, én beléd vetem a bizodalmamat, de a gyakorlat nem ezt mutatja. Akkor még inkább elfárad az ember, elerőtlenedik. Egy kis személyes kitérőt hadd tegyek itt. Szeretünk az erdélyi hegyek között nyaranta megpihenni, kirándulgatni. És tavaly ott történt egy olyan alkalom, amikor bizony nekem is meg kellett szégyenülnöm. Augusztus 20-án, ami Budapesten ugye emberéletet is követelt az a vihar, ott is átvonult felettünk az éjszaka, és mi sátraztunk, ezért az ott nagyon keményen érintett bennünket. Olyan vihar, találkoztunk már ott fönt a hegyen viharral, de ilyennel még nem, hogy talán 3 méterre álltunk a feleségemmel egymástól, és próbáltuk a sátrat vagy a pavilon tartani, hogy el ne vigye a szél. És hiába kiáltottunk is egymásnak, nem lehetett hallani a szót, akkora volt a vihar. És Isten megőrzött azért bennünket. Jó, volt, ami sátor összeomlott, de semmi baj nem történt. És ezért nyilván hála volt a szívünkbe Isten felé, de én rögtön próbáltam, vagy kezdtem az emberi megoldásokat keresni. Hogy hogyan lehet ebből kijönni úgy, hogy jó legyen, gyerekek is vannak velünk, nehogy valaki megfázzon, beteg legyen. Rögtön telefonáltam, próbáltuk felhívni értünk a mikrobuszt, összepakoltunk mindent, tehát már sátrazásra megint nem volt lehetőség. Újra láttuk, hogy jön felfelé a viharfelleg, az esőfelleg, és akkor telefonon kaptuk a hírt, hogy nem tudnak feljönni értünk a hegyre, mert akkora volt lentebb is a vihar, hogy a fákat az útra döntötte, és lehetetlen feljönni. Jön az éjszaka lassan, ott állunk sátrak nélkül, vizes ruhákba, szállásunk nincs, hova menjünk. És még mindig az emberi megoldások. Próbáltam a hegyi mentőkkel felvenni a kapcsolatot, hogy segítsenek lejönni a hegyről, mondták, hogy nem tudnak segíteni. Aztán panziót, hogy hát ha be tudunk jutni, végül beengedtek bennünket. De, és másnap haza tudtunk jönni, igaz, hogy csak hosszadalmasan, és még nekünk is várakozni kellett, hogy szabaddá tegyék az utat. De ott éreztem meg azt, hogy amikor Isten már meg is mutatta azt, hogy megsegít bennünket, és megőrzött bennünket ott az éjszakai viharban. Én miért próbálok emberi megoldásokat keresni? Miért nem hagyatkozom továbbra is az Úrra? És nem is vagyok egyedül, hiszen olyan közösséggel voltunk, akik mindannyian keresztjének vagyunk, Krisztus nevében lehettünk ott is együtt. És nem csendesedtünk el együtt imádságban, én mondom, az emberi megoldásokat kerestem. És így tényleg olyan egyedüllét, olyan megoldhatatlanság érzése uralkodott el rajtam, aminek nem kellett volna megtörténnie. Lehet, hogy közöttetek is vannak ilyenek, akik hasonlót átéltek. És utólag látjuk ezt leginkább, hogy ennek nem kellett volna bekövetkezni az életünkben. Mert amikor az ember az Úrhoz fordul, akkor megtapasztalja azt, hogy igenis van segítség. Itt ugye Illés elmenekül, és egy fenyőfa alatt letelepszik, és várja a halált. Szinte felad mindent. És azt mondja, hogy nem vagyok jobb az én atyáimnál. Talán arra hivatkozott, hogy én sem értem el nagyobb eredményt a Bál kultusszal szemben, mint az elődeim. És feladja, lefekszik, várja a halált. De Isten újabb feladatra hívja, és ezért ő táplálja. Ad neki pogácsát, ad neki vizet, és azt is elmondja, hogy erőd felett való utad lesz. Ezért kell enned és innod. És 40 napon keresztül megy, abban a pusztában, amiben Izrael népe 40 éven keresztül vándorolt. Isten Izrael népét is ő maga éltette és tartotta meg, ő adott nekik enni és inni ebben a pusztában. Illésről csak azt olvasok, hogy előtte ehetett és ihatott, és 40 napon keresztül ment. Isten tanította őt is itt a pusztában. És ennek ellenére mégis, amikor megérkezik a Hórebhez, akkor továbbra is szinte azt látjuk, ami ott történt a fenyőfa alatt. Feladtam mindent, és én nem akarok tovább tenni úgy semmit. És Isten megkérdezi tőle, hogy mit csinálsz itt, Illés? Helyeden vagy? Ez az, amit én kértem tőled? Mit csinálsz, Illés? Illés elmondja maga panaszát. Nagy búsolásom van az Úrért, a seregek Istenéért, mert elhagyták a te szövetségedet az Izrael fiai, a te oltáraidat lerontották, és a te prófétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. Emberileg nem könnyű helyzet ez. Valóban egyedül lenni, üldözve lenni, halálos ítélettel a feje fölött, nem egyszerű dolog. De hogy feledkezhetik el arról Illés, hogy miket tett rajta keresztül is az Úr? Azért, mert ember volt ő is. És ezért örülök én a Bibliában az olyan történeteknek, amikor emberi gyengeséget is látunk. Nem azért vannak ezek számunkra leírva, hogy ez így követendő példa számunkra, hanem pontosan azért, hogy tanuljunk belőle, és már amikor felfedezzük úgymond ennek a csiráját az életünkben, akkor meneküljünk az Úrhoz. Nála ott van a segítség. Nagy hatása van az igaz ember buzgó könyörgésének, ezt olvassuk Jakab apostolnál. Billy Grahamtől az egyik áhítatos könyvében olvastam azt, hogy milyen jó lenne, hogyha az amerikai elnök is ugye úgy kezdeni a mindennapját, vagy a kongresszusban, amikor bemennek, de fordíthatjuk, vagy adoptálhatjuk mi helyzetünkre is. Ha népünk vezetői is úgy kezdenék a munkanapjukat, hogy Isten előtt térdet hajtanának, és az ő segítségét hívnák. Mennyivel másabb lenne a helyzet? Hogy azt is leírja, hogy annak idején, amikor az ENSZ megalapították az Egyesült Nemzetek Szervezetét, és ugye ott az ateista országokból is voltak küldöttségek, akkor úgymond a keresztény nyugat nem merte vállalni azt, hogy imádsággal kezdjük az alkalmat, mert mit mondanak? Legyünk alkalmazkodóak hozzájuk, az ateistákhoz. És bizony mai napig is látszik, hogy az ENSZ bár működik, de mennyire sikeres vagy sikertelen éppen. John Owen, 17. századi teológus írta, hogy aki úgy imádkozik, ahogy kellene, igyekszik úgy élni, ahogy imádkozik. És ez nagyon megszívlelendő. Elsősorban nekem. Aki úgy imádkozik, ahogy kellene, az ige szerint, ugye gyermeki bizalommal, hittel, Krisztus nevében, az igyekszik ezt meg is élni. Mennyire látszik ez rajtam, rajtunk? Most bennünket reformátusokat egyfajta veszteség ért. 79 éves korában meghalt Csiha Kálmán, nyugalmazott erdélyi püspök. És róla mindenki tudta azt, hogy minden szolgálatában imádkozott az öt földrészre szétszakadt magyarság egységéért. És nagyon sokszor hirdette azt, és ahol csak lehetősége volt erre, hogy Magyarországot, a magyar nemzetet csak a hívők imádsága, csak az Úristen tudja megtartani. Sokan úgy éreztük, amikor meghallottuk a halálhírét, hogy elment az az egy, aki igazán komolyan vette ezt a ima harcot. Valóban ő személyében elment, de örökséget hagyott ránk mindannyiunkra. Lehet nem olyan szinten, nem olyan formában, nem olyan módon, de nekünk, hívőknek, Krisztusban hívőknek kell imádkoznunk. Nem csak önmagunkért, nem csak önmagamért, nem csak szűk családomért, hanem a népünkért is. Egy kis vers volt a szívemben, amikor készültem erre a szolgálatra, amit egyik nyári táborunkban ilyen mottóként használtunk, az imádkozó kézről. Turmezei Erzsike néni fordította ezt a verset. Imádkozó kéz nem követ el rosszat. Imádkozó kéz csendesen nyugodhat. Imádkozó kéz hoz nagy békességet, imádkozó kéz fedez el bűnt, vétket, imádkozó kéz kettő egyesül, imádkozó szív sosincs egyedül. Ez az, amit Illésnek meg kellett tapasztalnia, nincs egyedül. A körülmények ellenére sincs egyedül. Hiszen majd Isten későbbi történetben, majd elolvashatjuk, elmondja neki azt, hogy meghagytam 7000 térdet, akik nem hajoltak meg a Bál előtt. Nincs egyedül, és mi sem vagyunk egyedül. Lehet, hogy esetleg a családban csak egyedül vagyok, aki Krisztusban hiszek, és az őt megváltómnak vallom, de nem adhatom fel a harcot, az imaharcot a többiekért. Lehet, hogy az osztályomban, vagy az évfolyamon, vagy a munkahelyemen egyedül vagyok, aki merem vállalni azt, hogy igen, én kiben bízok, és kitől várok segítséget, hogy én az élő Istenben hiszek, és Jézus Krisztus az én megváltóm, de nem adhatjuk fel a többiekért való imaharcot. És soha nem vagyunk egyedül. Mert van nekünk Urunk, van nekünk Jézusunk, aki mindig velünk van. És hogyha kérünk valamit, és ezt hittel kérjük, és bizalommal kérjük, és az ő nevében kérjük, ő ezt megadja nekünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen.
Ó, ne félj, ne rettek!
Thank you.
Reménységet adtál mindannyiunk szívébe és életébe. Látod, hogy mi az, ami nem mondtunk ki hangosan, de a szívünk mélyéről felszállt hozzád. Mi az, ami aggaszt, mi az, ami örömmel tölt el. Hát, hogy mindazt, ami bennünk van, tudjuk most összefoglalni a tőle tanult imádságban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldjon meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Szeretettel hirdetem, hogy január első hetében, első teljes hetében kezdődik az Allianz Imahét. Január 6-án Vízkereszt napjának estén leszünk először együtt. Ennek a részleteiről majd mindenki a saját közösségében fog információt kapni. Mi lelkészek még ennek a konkrétumait nem beszéltük meg, abban megegyeztünk, hogy szeretnénk találkozni, szeretnénk tartani az imahetet, a későbbiek során pedig meg fogjuk beszélni ennek a mikéntjét, ennek a technikáját, hol fogunk találkozni, hol lesz az első alkalom is, hogy kik lesznek a szolgálók. Addig is hordozhatjuk ezt imádságban, és viseljük szívünkön ennek a lehetőségét, ennek az imahétnek, ennek az alkalmát, ennek az igehirdetés sorozatnak a lehetőségét. És talán gondolva arra, hogy ki tudunk magunkkal elhívni ezekre az alkalmakra, akik talán még nem hallott ilyen formában igehirdetést, tudunk erre felkészülni, tudunk ezért imádkozni, Isten adjon elénk olyas valakiket, akiket be tudunk vonni ebbe a közösségbe, hogy igét halljanak, hogy Jézusra találjanak, hogy világosságba járhassanak, hogy megújulhasson az életük. Így szeretnénk elköszönni erre az évre, és így kívánok mindenkinek áldott adventet, áldott adventi készülődést, ahol Jézus Krisztus álljon a középpontban, a legdrágább ajándék, amit Isten adott a mi számunkra, és adja az Úr, hogy minél többekhez el tudjon jutni Jézus Krisztus jó híre és öröm híre. Én személyesen is ezt határoztam meg magamnak adventi feladatként, és erre készülök, minél többeknek elmondani Jézus Krisztus jó hírét és öröm hírét. És valahol szeretném azt is elmondani, hogy a családban elhatároztuk azt, hogy nincs lehetőségünk arra, hogy azt az ajándékozást folytassuk, amit eddig tettünk, és arra gondoltunk, hogy a lehető legminimálisabb ajándékot szeretnénk venni. Inkább imádkozni, inkább jó szóval továbbadni mindazt, ami a szívünkben van. Ez a legfontosabb dolog, amit tehetünk. Hiszen, hogyha pénztárcánkat nézzük, akkor majd mi keveset tudunk adni. Vannak, akik igaz többet, de nem ez a legfontosabb, hanem az a legfontosabb, hogy a legdrágább ajándék, ami életünknek a része legyen, Jézussal a szívünkben tudjuk ünnepelni, mert így lehet igazi karácsonyunk, így lehet igazi életünk és ünnepünk. A 15-ös számú éneket énekeljük, Ó Sion, ébredj befejezésül.
Thank you.
köszönni, szeretném megköszönni az énekkarnak a szolgálatát, Dani Miklós szolgálatát, és mindannyiunk életére és szolgálatára Isten áldását kívánni. Isten velünk a látásra. Az Úr legyen őző angyalaival velünk a hazafelé vezető úton is.